Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Pár év alatt nőtt informatikai telekommunikációs óriása a 4IG, amely ma már meghatározó szereplő a távközlés, az informatikai szolgáltatások és a hírközlés területén is, sőt, a német hadipari óriás a Rheinmetall révén most már a hadiiparba is beszállt a cég, miközben 1000 milliárdos adósságot görget maga előtt, további milliárdokat költ fejlesztésre, nyereséget viszont nem termel, javarészt az államnak tartozik, és egyre több kritikusnak számító infrastruktúra került a birtokába. Mi a kockázata a terjeszkedésnek? Egyebek között ezt elemezte cikkében Keller Alánt Ákos, a Storyban vendége. Szervusz Ákos!
Szia!
Nem ez az első cikked a témában. Elég részletesen követted Jászai Gellért, a 4IG többségi tulajdonosának karrierjét, illetve azt, hogy hogyan kebelezett be különböző részterületeket a magyar piacon ez a cég. Mi a szándéka a kormánynak azzal, hogy ekkorára duzzasztotta a 4IG-t?
Hát az már a 2010-es kormányváltás után kimondott célja volt a kormánynak, hogy bizonyos infrastruktúrákat, ágazatokat visszavegyen magyar tulajdonba. Ez nem feltétlenül egy rossz elgondolás, mert tényleg nagyon sok minden volt külföldi kézben. Bankok, biztosítók, távközlés, informatika, és az volt az elgondolás, hogy mint egy kockázat csökkentés szempontjából kerüljenek vissza magyar kézbe ezek. Az már egy más kérdés, hogy a miniszterelnök arról beszél, hogy ezeknek az infrastruktúráknak magyar kézben kell lenni, akkor valójában arra gondolnak, mint láthatjuk ezt a megvalósult projektekből azóta, hogy a miniszterelnökhöz közel álló emberek tulajdonában vannak ezek a cégek, de többen azt mondják, hogy ez még így is kisebb kockázatot rejt magában, mint hogyha minden külföldi tulajdonosok kezében lenne. Itt a 4IG esetében ugye az informatikáról és a távközlésről van szó, a távközlés, hogy legyen egy külön mobil szolgáltató, annak már többször neki futottak, ez mostanra sikerült összehozni, de mögött van az elmúlt 10 évben több sikertelen próbálkozás volt, és az informatikai piac konszolidációjára is voltak már szándékok 2018-től az egyik forrásom szerint.
Az, hogy tulajdonképpen ezek állami terjeszkedések, hiszen bár egy cégről beszélünk, a tőkét ezekhez a bevásárlásokhoz az állam adja.
Hát ugye főleg a 4IG esetében egy tőzsdei cégről van szó, tehát ez egy nyilvánosan bárki vett egy kis részvényt bele, tehát ilyen szempontból nem állami, olyan szempontból állami, hogy van benne közvetett állami tulajdon, mert a Vodafone-ban és az Antenna Hungáriában van állami tulajdon, és az állam ugye nem csak hitelt ad, amire utaltál, hanem van olyan piaci hitel, ami mögött az állam áll állami garanciával, illetve szabályozással is segíti ezeket a cégeket. Itt például a 4IG esetében ugye nemzetgazdasági szempontból kiemelté nyilvánították a több felvásárlását is a 4IG-nek, ami ugye azt jelenti, hogy a különböző hatóságok, például a versenyhivatal nem vizsgálhatja, hogy kialakul-e mondjuk monopolhelyzet, vagy piaci erőfölénybe kerül egy részpiacon a cég, és még egy helyzet van, amivel az állam tulajdonképpen segíti, ezek a különadók, mert ugye bevezettek még sok-sok évvel ezelőtt egy telekommunikációs különadót, amit most, hogy létrejött a 4IG kezében egy jelentős telekommunikációs portfólió, ezt ki is vezeti a kormány. Ezt nem így kommunikálják, de az időzítés az beszédes.
Azt próbálod elemezni, hogy ezzel a terjeszkedés milyen kockázatot rejthet, amikor egy ilyen részletes tényfeltáró cikken dolgozol, nagyon sok helyről próbálsz adatokat beszerezni, és ezeket nyilván ellenőrizni is próbálod. Sok szakértőt megszólaltatsz most is, de a szereplőknek a többsége, a szakértőknek a többsége nem vállalja a nevét. Miért nem?
Hát erre mindegyikük tulajdonképpen egy mondatot mond, hogy szeretnének még a szakmájukban dolgozni továbbra is Magyarországon, és úgy érzik, hogyha ők kritikusan nyilatkoznak kormányközeli szereplőkről, akkor ez veszélybe kerülhet.
Megszólaltattad a Forágyit is, illetve szeretted volna reagáltatni az állításokra. Ez sikerült is, amikor már megjelent a cikk, előtte nem, pedig több nappal korábban elküldted a kérdéseket. Az egyik kifogásuk éppen a névtelenséget kérő szakértőkkel volt.
Igen, hát ezt nem írtam bele a cikkbe, de ugye a cikk megjelenése után kaptam egy ilyen pikírt hangvételű e-mailt a Forágyi sajtófőnökétől, és ő tulajdonképpen valahogy kifogásként, vagy úgy fogalmazta meg a levelét, hogy névtelen szakértőknek tulajdonított állítás, amivel kétségbe vonta a hitelességét ezeknek a szakértőknek, és hát ugye ez is azt mutatja, hogy már ugye az elmúlt években, gondolom minden újságíró kolléga szembesült azzal, hogy nagyon nehéz szakértőket, forrásokat úgy találni, hogy névvel nyilatkozzanak, és ez az egyik hátránya annak, hogy hiteltelenebbnek tűnnek azok a cikkek, amikben nincsenek nevesítve a források, de így is nagyon nehéz forrásokat találni, hogy nem írjuk rá a nevüket.
Hogy mekkora és milyen ütemű növekedésről van szó, és hogy miért kell ezzel foglalkozni, azt jól mutatja az, hogy ugye 2018-ban ennek a cégnek még 350 alkalmazottja volt, idén már több mint 8000, vagyis a teljes magyar gazdaságot tekintve is egy jelentős mértékű cégről van szó. Itt a HVG-nek a top listáját idézed, az első 50-ben azt hiszem talán a 20. helyen, vagy a 20. hely környékén van a Forágyi. Hogyha egy ekkora cég bukik, akkor az gyakorlatilag az összes piaci szereplőre hatással lehet.
Valószínű, hogy azért a Forágyi az egy tőzsdei cég, ugye a nagy része a bevételeinek most már a távközlésből van, tehát az, hogy csődbe menjen, hogy úgy dőljön be arra a kicsi az esély, pusztán azért, mert a méreténél fogva, a tőzsdei réténél fogva, és annál fogva, hogy állami hitelek vannak mögötte, vagy ugye állami kezességvállaláson a hitelek mögött. Itt igazából az a nagyobb kockázat, hogyha fizetési nehézségei lesznek ennek a cégnek, akkor az államnak kell helytállnia a késedelmes hitelekért, és tehát azért nem egyértelmű, hogy fogja tudni fizetni az adósságait a Forágyi, mert egyrészt a telekommunikáció, meg az informatika is, meg a hadipar is, meg az űripar is, amiben az utóbbi időszakban belevágott a cég, mind olyan ágazatok, amikben nagyon nagy összegeket kell befektetni fejlesztésre. A mobilban hát tudjuk, hogy pár évente változik az infrastruktúra, itt az 5G, tehát folyamatosan fejleszteni kell, telekommunikációban kicsi a profitráta, tehát nem lehet vele stabilan lehet vele keresni, de nem lehet vele nagyon sok pénzt keresni, már pedig a hitelek visszafizetéséhez azért sok pénz fog kelleni, és nyilván az űripar, ott nem tudjuk, hogy mikor lesz egyáltalán bevétel, és a hadipar az meg az államtól függ, hogy mikor mit rendelnek meg. És az informatikai piacnál egyébként az már most látszik, hogy ott a Forágyinek is a legnagyobb megrendelője az állam, és most, hogy nincsenek uniós pénzek, és bajban van a költségvetés, ezeket a megrendeléseket iszonyatosan visszafogta az állam, és itt van egy sokkal nagyobb informatikai részleg, ami föl lett építve ezekre az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hatalmas megrendelésekre az államtól, és ezek most kezdenek eltűnni.
Gyakorlatilag a piaci verseny megszűnt.
Igen, hát a forrásaim azt mondták itt most az informatikai piacról, hogy a Forágyi úgy tudott nagyján nőni, hogy fölvásárolt az ígéretes cégeket. És ennek van egy olyan következménye, hogy aki nem akarja, hogy fölvásárolják, az vagy megpróbál egy bizonyos szint alatt maradni, vagy pedig elviszi a fejlesztését külföldre.
Milyen módon zajlanak ezek a fölvásárlások? Ugye volt egy érdekes mondat, kapnak egy visszautasíthatatlan ajánlatot azok a cégek, amelyek látványosan jól működnek. Ugye erre utaltál az előbb, hogy próbálnak láthatatlanok maradni. De hát mégis egy cégnek az az érdeke, hogy minél sikeresebb legyen, minél több bevételre jusson. Tehát hogyan próbálnak ők lavírozni, és hogyan csap le rájuk a Forágyi? Hogyan kebelezi be őket?
Hát ugye informatika azért abban a szempontból más, mint mondjuk egy építőipari vállalat, hogy akkor is a Magyarországon vannak, tudnak külföldre dolgozni, és akkor itt vannak Magyarországon, de virtuálisan nem függenek a magyar megrendelőtől, amúgy meg kiszolgáltatottak nyilván. Többféle módszer van. Egyébként még ami érdekes, hogy ugye amikor tesznek egy ajánlatot, a T-Systems-zel voltak tárgyalásban, ami egy nagyon nagy informatikai fejlesztő cég, ugye ez a Német Telekomnak a vállalata, és ott egész előre haladott tárgyalások voltak. És amikor már van egy ilyen tárgyalás, akkor átvilágítják a kiszemelt céget, megismerik a szerződéseit, a működését, és ezt is föl tudják használni, hiszen egy verseny, és aztán elálltak, ugye nem jött létre ez a T-Systems-es felvásárlás, de eddigre már megismerték a versenytársnak a működését, több alvállalkozóját úgymond elszipkázták, tettek nekik egy jobb ajánlatot, hiszen ismerték, hogy milyen vállalkozási szerződéseik vannak a T-Systems-el.
Úgy tűnik, hogy bizalmas információkhoz jutnak, amelyeket aztán fel is használnak.
Így van.
Írsz a kiberbiztonságról, és arról, hogy ezt hogyan ellenőrzik. És felmerül egy olyan félmondat a cikkedben, amelyik arról szól, hogy esetleg talán megfigyelések, lehallgatásokra is használhatják ezeket a terjeszkedéseket. Ugye a Pegasus botrány után minden kiberbiztonsággal kapcsolatos lépésnek, döntésnek egy különös árnyalata van, különös súlya van.
Amikor meghallottam, hogy a 4iG már megveszi a Vodafone-t is, az egyik első gondolatom az volt, hogy hát itt mostantól mindenkinek be fogják hallgatni a mobiltelefonját, milyen egyszerű lesz, mert van egy mobil cégük, de minden forrásom szakértő azt mondta, hogy ettől nem kell tartani, hogyha valakit le akarnak hallgatni vagy megfigyelni, arra sokkal alkalmasabbak a titkosszolgálatok, és egy távközlési cégnek be kell tartania olyan szigorú compliance szabályokat, hogy ha ott valamibe belenyúlnak, akkor az kiderül, és amúgy is minden távközlési szolgáltatónál ott van egy szerverszoba, ahova bemehetnek tulajdonképpen a titkosszolgálatoknak az emberei, hogyha arról van szó, tehát adott esetben van hozzáférésük, tehát hogy nem a 4iG-n keresztül fogják megfigyelni a kormány azt, akit meg akarnak figyelni.
Szabad ne felejtsd, de hát azért mégis él az emberben a gyanú, amikor azt látja, hogy ugyanakkor a titkosszolgálatokat felügyelő miniszternek az emberei, mondjuk nem a szerverszobában, de a 4iG-nak a vezetőségében ott ülnek.
Igen, de nálam jobban értő emberek azt mondják, hogy lehallgatásra, megfigyelésre vannak jobb módszerek, akár megvásárolnak egy külföldi célszoftvert, mint ugye a Pegasus esetében voltak. Valóban Rogán Antalhoz köthető emberek kerültek be a állami delegáltként ezeknek a cégeknek a felügyelőbizottságába. Itt valószínű, hogy ennek politikai okai vannak, hogy rajta csak tudják, hogy mi történik ezekben a cégekben valójában belülről, és ez lehet erre a magyarázat.
Mi a helyzet azzal a hatósággal, amelyik azt hivatott biztosítani, hogy ezek az uniós normának megfelelő módon működjenek?
Igen, hát van egy új uniós szabályozás, ez a NIS-2. Erről elég keveset lehetett hallani, ez egy ilyen nagyon szakmai dolog. A lényege az, hogy a különböző kritikus, fontos ágazatokban működő cégeknek, intézményeknek olyan informatikai rendszereik legyenek, amik biztonságosak. Ez teljesen normális, elvárható. Ugye egyre több hacker támadásról lehet tudni, akár hogyha egy mentőszolgálatra gondolsz, vagy a tűzoltóságra, vagy egy egyszerű internet szolgáltatásra, a hackerek nagyon komoly katasztrófát tudnak akár előidézni. És ez az új szabályozás azt írja elő, föl van sorolva nagyon sok ágazatban tevékenykedő szervezetnek, 2 évente auditálniuk kell kiberbiztonsági szempontból a rendszereiket, és ezt ez a szabályozott testületek hatósága fogja ellenőrizni, minden uniós tagállamban egy állami szervezetnek kell ezt ellenőriznie, és ehhez kapcsolódva van egy olyan tanúsítvány, amit IT cégek szerezhetnek meg, ami garantálja, hogy ők szintén ilyen kiberbiztonsági szempontból megbízhatóak. Erről semmit nem tudunk, hogy mire lesz jó ez a tanúsítvány. Annyit árultak el róla, hogy ez majd egy versenyelőnyt biztosít a cégeknek, de hogy erre lesz egy külön törvény, vagy valóban, hogyha valaki közszolgáltató, visszolgáltatóra is például vonatkozik ez. Ez egy lehet, ezt még nem tudjuk.
Mikortól lép ez életbe? Mikortól hatályos? Ez még csak egy terv?
A hatóság maga már létezik, az felügyeli a szerencsejátékot, a kaszinókat, a dohányipart, a bányászatot, és ide kerültek a bírósági végrehajtásoknak a felügyelete.
A Völner-Sádl botrány után.
Igen, annak következtében. Tulajdonképpen ez a tanúsítvány, ez majd valamire vagy jó lesz, vagy nem, és létrehozott ez a hatóság az úgynevezett kiberkoalíció, ami belépett a 4IG, a Jettel, amiben szintén van állami tulajdon, meg még pár állami résztvevője van, hogy konzultáljon velük erről a végrehajtásáról, ennek, hogy milyen legyen ez a tanúsítvány, mi legyen benne, hogy legyen. Tehát erről se tudunk semmit, még semmi konkrétat, csak azt tudjuk, hogy egyrésztről van egy szigorú uniós előírás, jogszabály már megvan, és talán valamikor jövőre fog életbe lépni. És emellett van egy tanúsítvány, ami nagyon könnyen összehozható, hogy me elő a forrásaim azt mondták, hogy ezt majd érdemes ezt figyelni, hogy nem lesz-e kötelezővé téve, hogy csak a tanúsítvánnyal rendelkező informatikai cégek dolgozhatnak ezekben a bizonyos meghatározott üzletágaknak, és hogy kikapja meg a tanúsítványt, ahonnak a közelében most ott van a 4IG, ami ennek az egész informatikai piacnak az egyik legnagyobb szereplője, tehát kaphat egy kulcsot ahhoz, hogy kit enged be a piacra.
Maga az uniós szabály előír egy ilyen helyi hatóságnak a létrehozását?
Azt igen, hogy egy állami szereplőnek kell lennie, aki ezt felügyeli, és ezt az auditot elvégzi, és hogy ez hogy van végrehajtva, de az már nyilván nincs előírva, hogy egy államközeli, de piaci szereplőt be kell tenni ez alá, az állami hivatal alá.
Drágább és rosszabb internet szolgáltatás, ezt írod, ezt okozza a 4IG terjeszkedése.
Igen, ezt magam is tapasztaltam, miután már egy éven belül kétszer is megemelte a Vodafone a internet árát. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy rövid időn belül a 4IG megvásárolta a Digit, az Invitelt és a Vodafont, és ezzel gyakorlatilag két szereplőssé tette a vezetékes piacot, a TV, internet, telefon, bár mondjuk ez a legkevésbé jelentős, mert vezetékes telefon, és ezzel tulajdonképpen kiiktatta a versenyt, mert eddig a Diginek köszönhetően, ami az áraival nagyon alacsonyan tudta tartani, a szolgáltatásainak az árát nagyon alacsonyan tudta tartani, ezzel egy egész erős versenyt gerjesztett, de mivel ezek egy kézbe kerültek, így tulajdonképpen két szereplős lett a piac. Azt szerintem mindenki tapasztalja, hogy drágább lett az internet számla. Itt ugye, amit említettünk az elején, hogy a kormányzati döntés miatt a versenyhatóság nem vizsgálhatta, hogy nem alakul-e ki piaci erőfölény azzal, hogy most a Digi meg a Vodafone is ugye egy kézbe van, és beadott a Momentum egy beadványt az Európai Unió bíróságához, hogy ezt vizsgálják ki, mert van egy precedens, amire ők hivatkoznak. És ennek kapcsán versenyhatóságot kérték az Európai Unió bíróságának ítélete alapján, hogy mégiscsak vizsgálja ezt a dolgot. És ennek kapcsán ők kaptak rengeteg fogyasztói panaszt, amik azt mutatták, és ezeket én is láttam ezeket a leveleket, hogy hogy nőtt meg akár duplájára a Digi szolgáltatása egy éven belül. Ezt mindenki tapasztalhatja, tehát hogy ez egy testközeli élmény, és jóval az inflációt meghaladóan emelkedtek az árak. Az a gazdaságnak, a piacnak az egyik alaptörvénye, hogyha minél több szereplő van, és ezek egymástól független szereplők, akkor ők versengenek azért, hogy minél jobban ki tudják szolgálni a vásárlóikat, így szerezve profitot, mondja profitot szeretnének szerezni, ahhoz nekik kell minél több vásárló, és hogyha valaki fejleszt, akkor a másik is fejleszt, valaki olcsóbban kínálja, akkor a másik is olcsóbban kínálja, és minél kevesebb a szereplő egy piacon, ez a verseny, ez annál kisebb. Folyamatosan fejleszteni kell, karban kell tartani, ez mind költség, ami növeli a költségeket. Egyébként érdekes módon Németország erre egy jó példa, ahol a Telekom van gyakorlatilag történelmi okoknál fogva monopól helyzetben, és hát ott a magyarországihoz képest sokkal rosszabb az internet, meg a mobil szolgáltatás, tehát város közepén elmegy a térerő, ami Magyarországon azért nem tapasztalható.
Felvásárolnia, hogy az egyik forrásod mondja, már nem nagyon lesz mit. Itt az a kérdés, hogy működtetni képesek lesznek-e, és szinkronizálni ezeket a felvásárolt cégeket.
Most a következő időszaknak az a kihívása, hogy ezt a távközlési céget össze tudják-e szervezni egy jól működő, bevételeket stabilan termelő vállalat. Tehát ez az időszak kellene, hogy eljöjjön.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.